November 5-én az egész világ az Egyesült Államokra figyel, ugyanis aznap tartják az amerikai elnökválasztást. Mi pedig, ahogy 4 évvel ezelőtt, úgy ismét egy késő estétől másnap délelőttig tartó maratoni választási műsorral készülünk nektek. Mindenképp tartsatok velünk november 5-én, izguljátok végig velünk az amerikai választás éjszakáját. Ciao.
Sziasztok, Feledi Botond vagyok, ez itt a Feledi Podcast, a heti Feledi hírlevélnek a podcast adása. Sok szeretettel köszöntelek titeket, ezúttal majd a nemzetközi gazdaságról fogunk beszélgetni, ám, hogyha nem hallgattátok volna meg a korábbi adásokat, akkor keressetek vissza Török Csaba idegen légiósával való beszélgetésre, vagy pedig Zonneven Júliával, a New York-i egyik egyetem kutatójával, akivel hosszan beszélgettünk arról, hogy a politikai sármot hogyan használják a 21. században a politikusok. Ha pedig nem iratkoztatok volna föl a hírlevélre, tegyétek meg, a heti Feledi minden szerda reggel hozza nektek a világpolitika elmúlt hetéből a legfontosabb válogatást. Emellett pedig hallgassátok az Amerikánót, ahol Papp Szilárd kollégámmal, illetve Kernel Zsolttal beszélgetünk az amerikai választásról, és ez egy időszaki kiadás, úgyhogy már csak november 5-éig az USA elnök választásáig tudjátok hallgatni. Ezek után pedig vágjunk bele a mai adásba. Király Júliát köszöntöm sok szeretettel a stúdióban.
Szevasztok, szia Botond, tegeződünk.
Júli, aki nem csak közgazdász, hanem egyben tanár is, többek között az IBS-en, és emellett pedig számos szakkollégiumban oktató, és a podcast előtti gyors számolásunk alapján legalább 14 magyar civil szervezetben valamilyen felügyelő bizottsági vagy kuratóriumi tag, tehát rendkívül aktív közéleti életed van.
A civil szférában.
Mondjuk így. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, örülök, hogy tudunk veled beszélgetni, már csak azért is, mert ebben a sorozatban alapvetően a nemzetközi politikával foglalkozunk, viszont még nem volt rendes gazdasági meghívottam, ami azért úgy, hogy egy évet nemzetközi politikai gazdaságtant is tanultam Berlinben, már nagyon hiányzott. Hogy...
Biztos többet tudsz róla, mint én.
Hát az egy Berlin
nemzetközi jelfogult. Politikához egészen biztosan nem értek.
No, ez lesz a feladatunk a mai adás, hogy ezt a kettőt összegerevézzük, okay. És egész biztos vagyok benne, hogy találunk érdekes átfedéseket. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a gazdasági szereplőknek akár Brüsszelben milyen hatalma van, ott ezt számszerűsítjük a lobby regiszterben, hogy akkor kik vesznek részt az Ursula von der Leyennel való találkozókon, ennek számtalan ilyen kvantitatív mérése található. Ezek részben tükrözik a valóság egyes állapotait, vagy perc szeleteit. Másrésztről ugye elképesztő vita zajlik a közéletben a kapitalistákról, a Bilderberg csoportról, az összeesküvés elméletek legfelfokozottabb verzióiról, és ezt kéne egy picit első körben elgerebéznünk, hogy te, aki dolgoztál a pénzvilágban, és már ezt a pénzvilágot is egy kicsit így szégyennel ejtem ki, mert ez ugyan, mint amikor brüsszeleznek. Tehát nincs Brüsszel, van az Európai Unió, és annak vannak szervei. Na mindegy.
Teljesen
tehát, hogy ezt tegyük rendben, hogy mit mondjak a pénzvilág helyett? Tulajdonképpen az első kérdés.
Azt hiszem, csak ennél rosszabb változatok vannak. Ez a, hát te, aki voltál bankár. És a bankárról az emberek 90%-a csak negatív konnotáció jut eszébe, hiszen megnézed az irodalmat, a legellenszemesebb szereplők mindig a bankárok. Ugye kedvenc regényem a Monte Cristo grófja, sajnos ma már nem olvassák, legfeljebb filmen megnézik, nagyon szar film készült belőle, szóval ott a fő gonosz Danglár a bankár, és hát onnantól kezdve jó kainát, én is nagyon
a karvajtőkéig.
A karvajtőkéig, hát maga a gonoszság, aki ráadásul elnyomja a reál világ. Az emberek fejében, nem az emberek fejében, az írók fejében, de így az olvasók fejében is ott van az igazi világ, és az igazi világ fölött arra rá ereszkedve, rá terpeszkedve a pénzvilág. Nem tudok mit mondani, hogy hát milyen pénzügyi intézményekben, de az, hogy dolgoztál pénzügyi intézményekben, az olyan, hogy dolgoztál autógyárakban, igen. Autógyárakban és pénzügyi intézményekben dolgoztál.
Ezt a kis heterogén palettát fel tudjuk villantani? Tehát, hogyha ezt ki akarnánk fejteni, hogy mondjuk kik itt a legfontosabb szereplők, akkor a nyugdíjalapoktól kezdve ez a te felsorolásodban hogy néznek?
Ja, hogy a valószínű, hogy a bankokkal kezdődne, mindenképpen nem csak történelmi okokból, hanem azért, mert Európa még mindig egy alapvetően a pénzügyi világban a legerősebb szereplő még mindig a bankvilág, és akkor utána jönnek a alapoktól kezdve a nyugdíjpénztárakon keresztül a biztosítókig, de mondjuk tessék ide sorolni a leasing cégeket, faktor cégeket, újabban a kriptovalutáknak a különböző kezelőit. Természetesen jönnek a tőzsdék, hát az persze maga a spekuláció, azt mindenki tudja. Szóval úgy nagyjából ez, igen.
És akkor azt
és akkor szeretném azt mondani, hogy rögtön vegyük ki belőle, amit ide szoktak sorolni, a központi bankokat, vagy jegybankokat, az egy ugyanolyan publik, hogy mondjam, közszolgáló intézmény, mint a pénzügyminisztérium. Csak annyira tessék utálni a jegybankot is, mint a pénzügyminisztériumot, se jobban, se rosszabbul. Ő nem a pénzügyi intézmények része, ő a közszféra része.
És akkor mondhatjuk, hogy ez egy annyira heterogén paletta még a központi bankok nélkül is, hogy gyakorlatilag az ő szerepeinek, céljainak a koordináció az nem elképzelhető, tehát az összes ilyen elmélet, hogy akkor a finansztőke az egy irányba mozog, az azért sem működhet, mert egyszerűen már csak ebből a majdnem fél tucatnyi szereplőből nehéz lenne elképzelni, hogy ők egy irányba akarnak menni.
Ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, hiszen a többféle vád szokott megfogalmazódni, ez a többféle félelem. Ebből az egyik, ez az összeesküvés elmélet, ami talán úgy fordíthatunk le, hogy a pénzvilág uralma.
Így van.
Ami föltételezi, hogy egyes szereplők sötét, rejtés mondom, mindig szivarfüstös szobákban, már rég nem szivarozik senki a bankvilágban, sem összegyűlnek, és akkor döntést hoznak a világról. Én azt gondolom, hogy ezek Frey Tamás könyveiben valósulnak meg. Tehát kezembe
adták. Akkor most elhelyeztük a szakirodalmi palettán.
Igen. Tehát aki Frey Tamás könyveit szereti, és úgy gondolja, hogy a világot pontosan leírják, azok számára a pénzvilág uralma egy evidens feltevés. Különben sem empirikusan, sem teoretikusan azt nem lehet igazolni, hogy lenne egy ilyen összeesküvés elmélet. Pontosan azért, mert ezeknek a szereplőknek egyáltalán nem egyforma az érdeke. Nem is ismerik egymást, tehát nem arról van szó, hogy van 5 darab úr a világban, akik el tudnak dönteni bármit. Sőt, a pénzügypiacokban pont az a szép, hogy legalábbis sokáig úgy képzeltük, hogy nagyon nehéz direkt módon befolyásolni. Aztán kiderült, hogy ez nem igaz. Tehát...
Erre mindjárt érünk rá, okay. De most egy pillanatra tényleg azt érzem, hogy egy cipőbe járunk, mert minél kevésbé ismerik az emberek az uniót, annál inkább brüsszeleznek.
Igen.
És nem emlékszem arra, hogy pénzügyi tantárgyaim lettek volna a magyar tanulmányaim során. Nem tudom, hogy most ezt bevezették-e már a NAD-ba.
Nem. Pont azt akartam mondani, hogy a Nemzeti Alaptantervben szerintem úgy az életemből 20 év telt el, hogy megpróbáltunk valamilyen gazdasági vagy pénzügyi tárgyat bele szuszakolni, és már kísérletek is voltak, mindig vannak kísérleti tantervek, én nagyon sokat tanítottam, még általános iskolában is, a Wesleyben, az Iványi féle általános iskolában, nagyon tényleg kifejezetten izgalmas volt, és hihetetlenül fontos és jó, mert egészen másképp kezdenek el gondolkodni arról, hogy hogyan is működik az a nagyon távol és nagyon láthatatlan valami, amit banknak, meg biztosítónak, meg pénzügyi alapoknak nevezünk. Tudod, azért annyi nehézség van benne, hogy azt én is úgy gondolom, hogy az ember ontológiai lényegéhez nem feltétlenül tartozik hozzá a pénzügyeknek a szerves működése, de azt gondolom, hogy egy ilyen szervezett társadalomban a jelenlegi jól szervezett gazdaságokhoz szervesen hozzá tartozik, hogy ez a történelem végpontja, vagy nem végpontja, nem akarnék erről most vitatkozni, de a jelenlegi világ nem tudna működni jól, hatékonyan, nem is az, hogy hatékonyan, hanem számunkra jól, ha nem lennének ezek a pénzügyi intézmények.
Hát az, hogy vannak az egész, biztos, hogy mi ismerjük őket, az ugye erősen kérdéses, és pont ezért lehet migránshozni, brüsszelezni, és pénzpiacozni, hogy
és
a piacok ezt akarjuk, és bankározni.
Igen, és mit akarnak a pénzügyi piacok? Annyi a különbség, hogy biztos te is szoktad mondani, hogy jó, Brüsszelben erről azt gondolják, hogy. Tehát egy általános alanyban megfogalmazott Brüsszelt, ugyanúgy persze számtalan esetben elhagyja a szánkat olyan mondat, hogy na jó, de a pénzügyi piacok szerint ez egy micsoda marhasság. Pedig tudjuk, hogy nincsenek olyanok, hogy pénzügyi piacok, de te is beszélsz Brüsszelről, én is beszélek a pénzügyi piacokról. Ez egy rossz megszemélyesítés, de...
És ha ilyen... Történelmi perspektívába helyezzük a pénzpiacok fejlődését az elmúlt évtizedekben, akkor a nemzetközi politikában ugye a 89-es a hidegháború befejeződése, a vasfüggöny leomlása volt meghatározó. A ti időszámításotok miben méri a pénzpiac fejlődését?
Valóban a 70-es évek eleje. Pont te ajánlottál egy remek könyvet, a Susan Strange-nek a kaszinokapitalizmusát, amit a...
Magyar barátaimnak furcsa Zsuzsaként szoktam csak emlegetni. Hát Susan Strange, ugye?
Szóval Zsuzsi könyve, ami a címe ellenére egyáltalán nem ez a szokásos antikapitalista, nagyon ostoba ömlengés, hanem egy olyan embernek az írása, akiről pontosan érezni, hogy tudja, hogy miről beszél. Hogy ő azt a pénzügyi világot, amiről ír, a veleig ismerés, az a döbbenetes, hogy ezt a könyvet 1986-ban írta meg, amikor gyakorlatilag alig látszott még bármi belőle, és valahol ott érezte meg, hogyha ez globális, igen, a pénzügyi globalizmus az a modern korban pénzügyi globalizmus, ez volt az egyik, amit generálisan megérzett, és a másik, hogyha ezt igazán nem lehet jól szabályozni, és szerinte ugye az volt a következtetése, hogy nemzetközi szinten ez soha nem lehet jól szabályozni, és akkor ez pusztító lesz. Az a döbbenet, hogy ezt 1986-ban írta meg, én tényleg nem olvastam eddig, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy felhívtad rá a figyelmemet, és pont ő is azt nevezi meg, hogy 1973. Ha ezelőtt kérdeztél volna, én akkor is azt mondtam volna, hogy 1973, ez volt az az év, amikor végleg megszűnt az úgynevezett aranysztenderd, azaz a valutáknak a dollárhoz és a dollárnak az aranyhoz való kötése. De 71-ben kezdődött a folyamat, híres Nixon puccsal, az egy nagyon jó kifejezés, amikor ő megszüntette a dollárnak a fix árfolyamát az aranyhoz viszonyítva, és 73-ra fejeződött be, amikortól számítjuk ezeket az össze-viszka mozgó lebegő valutákat. Iszonyúan fontos kérdés, hogy vissza lehet-e térni valamilyen stabil árfolyamrendszer, nagy valószínűség szerint nem, az is robbanékony, tehát miután az egész pénzügyi rendszer a bizalmon alapszik, amikor a bizalom eltűnőben van, egy túlfutás miatt, egy robbanás miatt, olyankor nincsen visszatérés az előző állapothoz. 1973 volt az az év, amikor a valuták elkezdtek össze-vissza lebegni, és a kamatok elindultak beláthatatlan útjukra. Azelőtt tök normálisan, valahol ott 3-6% között volt a kamat. Mi az iskolában, az egyetemen még azt tanultuk, hogy a látra szóló betét kamata 2%, a lekötött betéti 5%, és a hitel kamata 3%. És az a vicc, hogy nagyjából ez volt, nem csak a szocialista rendszerben, én iskolában még ugye a békebeli szocializmusban jártam, tehát ott még könnyű volt a tankönyvbe leírni, ha megnézed az akkori amerikai világot, vagy megnézed az európai világot, ez a 3-6% között van a kamatláb, ez úgy nagyjából a második világháborútól a 70-es évek közepéig abszolút igaz volt. És akkor felrobbant.
De ez a volatilitás, amiről beszélt, és ami kialakul ezután, az valakinek az érdeke, vagy valaminek az eredménye?
Az az eredménye annak, hogy felrobbant ez a bizonyos, stabil második világháború utáni rögzített árfolyamrendszer és kiszámítható inflációmentes világ. A 70-es évek az, amikor az infláció egy sőt, sokkal nagyobbat robbant, mint most, és akkor kényszerűen elindultak a kamatok, amire kellett valami választ találni, tehát stabilizálni, hogy ne legyen akkora kockázat, hogy ez a volatilitás, amit emlegetsz, össze-vissza ingadozik, ezt valahogy a saját életünk kiszámíthatósága miatt tudjuk korlátozni, és ekkor jelentek meg a pénzügyi származtatú termékek, a sokak által, igen, tömegpusztító fegyvernek nevezett derivatívok. Csak mi ne felejtsük el, hogy a derivatíva, de az egész pénzügyi világnak az termékei olyan, mint a kés, hogy Száz János barátomat idézzem, a magyar pénzügyi oktatás egyik megalapozóját. Szóval a késsel vajat is lehet kenni.
Meg mást is lehet csinálni.
Igen. És mi mindig szerettük volna azt hinni, hogy a pénzügyi világ úgy fejlődik, hogy a kockázatot mérsékli, a volatilitást mérsékli, hogy azért van óriási volumen, mert ez az óriási volumenű kereskedés az igazi, a jó árakat állítja be, hiszen sokkal könnyebb, ha nagy a forgalom, eljutni az igazi árhoz, a fair price-hoz.
De ha jól értem, ezt szinte múlt időben fogalmazott, tehát ez azt jelenteni, hogy ezt a hitedet
ezt
minimum megkaparták, vagy megkopott.
Igen,
ehhez is tegyünk évszámot?
Ehhez is tehetünk. Ugye a 2000-es évek fordulóján, még a 90-es évek végén írtunk Csontos László és László Géza val közösen egy írást az ezredvégi borzongásról, ahol pontosan ezeket a pénzvilág uralmát megtestesítő nézeteket próbáltuk cáfolni. És hát én úgy gondolom, hogy a pénzvilágról így lehetett beszélni akkoriban, így lehetett beszélni 2008 előtt, 2007-2008 előtt, és nem lehet azután. Kicsit, hogy egy rossz hasonlattal éljek, olyan, mint a zsidó kérdésről beszélni a holokauszt előtt és a holokauszt után. Már nagyon nem ugyanaz.
Ez erős hasonlat, de segíts nekünk a pénzügyi részét megérteni, hogy mi az, ami neked, mint szakember szempontjából a 2008-as pénzügyi válságból az volt, lett volna kiolvasható, hogy tényleg maguk a pénzpiaci szereplők nem racionálisan jártak el, tehát hogy nem működött az a piaci racionalitás, amit ti feltételeztettek jó szándékon addig.
Tudod, még gondolhattuk is volna, hiszen van egy nagyon híres könyv Kindlebergernek, a Mániák, Pánikok, Összeomlások, ma már magyarul is megjelent, ahol bemutatja az úgynevezett Kindleberger-Minsky modellt. Minsky, Hyman Minsky a szintén antipénzpiaci gondolkodóknak a másik nagy etalonja, és ez a könyv 1978-as, tehát nem igaz, hogy a 2008-as válság előtt nem jelentek meg olyan írások, például Susan Strange vagy a Kindleberger-Minsky modell, ami nem figyelmeztetett arra, hogy itt van egy olyan önmozgás, ami pusztító végeredménnyel járhat, és döbbenetes módon ez a pusztítás sokkal erősebb, mint a reálgazdaságban meglévő kis ciklusok. Az is igaz, hogy miután van a pénzvilág, és erősek a pénzügyi intézmények, a 2008-2010-es válság összességében sokkal kisebb károkat okozott, mint a 29-33-as. De ez semmit nem von le abból, hogy társadalmi válságként, ami Magyarországon a devizahiteles válság volt, ugyanolyan pusztítást okozott. Tehát a pénzügyi piacoknak a meglévő öngerjesztő, buborék kialakító jellege társadalmi válsághoz tud vezetni, és erre nem mondhatja azt az ember, hogy jó, hát ezer évben egyszer egy ilyen előfordul, nem lesz minden évben globális pénzügyi válság, nincs minden évben egyszer egy évben nagy árvíz, ugye a 2013-as árvízhoz képest most már milyen kicsi volt, de aki akkor abba belepusztult, az belepusztult. Tehát, hogy itt nincsen tovább olyan védőbeszéd a pénzügyi piac alapvetően kockázatot csökkentő, az emberek jólétét segítő lényegi jellemzői mellett, amit úgy tud az ember jó szívvel elmondani, hogy ne tegye hozzá, hogy igen, de ez az a kés, amivel gyilkolni is lehet, és gyilkolnak is vele.
Ezzel neked, mint egy közgazdás szájából az is jön, hogy az állami szabályozásnak teret adná, vagy
abszolút,
annak adná teret, hogy
abszolút
valamilyen tevékenységet korlátozni kell, de nem megmondani, hogy mi történjen? Vagy
milyen... pénzügyi piacok kapcsán azért ez is benne volt már rögtön az első írásunkban, mert a bizonyos ezredi végi borzongásban, hogy az egyáltalán nem egészséges, ha az értékracionális választással szemben csak a hasznosság elvű választás válik uralkodóvá az élet minden területén, és igenis a szabályozásnak a feladata, hogy korlátok közé szorítsa. Onnantól kezdve az igazán nagy kérdés, a pénzügyi piacokat szigorúan szabályozni kell. Ezt mindig korábban is tudtuk, mondtuk. A kérdés az, hogy van-e jó szabályozás. Emlékszem, amikor 2009-2010 környékén megszülettek az első olyan nagy törvények, amelyek erre a globális pénzügyi válság tanulságai alapján szigorítottak az addigi pénzügyi szabályozáson, és én akkor mondtam, hogy minden szabályozási ciklust úgy kell elképzelnünk, hogy akkor kezdődik a következő válság, amikor először lazítanak ezeken a szabályokon. Az Egyesült Államokban a Trump adminisztráció a Dodd-Frank szabályrendszeren több ponton lazított. 2023 márciusában egy jó nagy bankválság volt az Egyesült Államokban.
Ez a Silicon Valley Bank és társai.
Igen. Nem lett belőle globális pánik, nem lett belőle a nagy amerikai bankválság, de abban a pillanatban, ha elkezdesz lazítani a szabályokon, mert még egyszer nem lesz, már ugyanaz nem kell, már azzal tudja, hogy a következő válságnak ágyazol meg. Milyen szempontból igenis pozitívnak tartom, hogy Magyarországon például a legszigorúbb a hitelekhez való hozzájutás lehetősége. Ez persze most nagyon sokaknak nagyon rossz, hiszen elutasítják a hitelkérelmüket, de ma még a biztosíték annak, hogy még egy ilyen devizahitelválsághoz hasonló válság ne legyen.
Júri, mielőtt még a magyar izgalmas magántőke alapos másodharmadunkat megkezdjük, egy záró kérdés az előző fejezethez. Ugye a nemzetközi pénzügyi intézményeket, akár az Egyesült Államok részéről a dollárrendszert, akár sokszor beszéltünk az oroszok kapcsán arról, hogy milyen fizetőrendszerből vannak kizárva, vagy nincsenek kizárva.
Ki vannak zárva,
igen, ez lett a megfejtés szerencsére. De hogy ezeknek a politikai eszközként való felhasználása, ahogy én nézem a világtörténelmet, a maga módján azért ez egy standard jelenség, de azzal, hogy lett globális pénzpiac, nyilván ennek a esetleges sebezhetősége, vagy éppen a másiknak az ereje, amit ebbe bele tud fetszölni, azért az nőtt. Ebben hogy látod, hogy van olyan erőegyensúly eltolódás, ami nem tükrözi az én világpolitikai viszonyaimat, tehát ahol nem az Egyesült Államok az első, és Kína, vagy bármilyen más kisebb szereplő aszimmetrikusan benne tud lenni ebben a rendszerben?
Nézd, a történelmileg, gazdaságtörténetileg alakult ki, hogy milyen valuták játsszák ma a világban, fogalmazhatjuk akár a marxi terminológiával a világpénz szerepét, a pénzügyes terminológiával tartalékvalutának hívjuk ezeket, amiben a legtöbb ország a nemzetközi fizetéseit bonyolítja. Tehát bármilyen jó a mi forintunk, sajnálatos módon nem csak a pénzügyi piacokon, de a világpiacon is, hát nem annyira fogadják el, merjünk nagyot álmodni, majd egyszer a mi forintunk lesz a világ egyik legszívósabb kulcsvalutája, de jelenleg ez a dollár, furcsa módon még mindig a font, pedig ugye már semmi nem támasztja alá, a jen, valamennyire a svájci frank, és kezdenek följönni a kis országok. Na, ebbe a játékba jött be Kína, aki azt mondta, hogy már pedig az ő pénze az ezek közé fog tartozni, Akármennyire is nem alkalmas rá, hiszen nagyon nehezen válhat világpénzé egy olyan valuta, amelynek az árfolyamát a kommunista pártközponti bizottsága határozza meg, és amellyel nem lehet szabadon kereskedni, hiszen tele van korlátozásokkal, hogy fektethetsz be, hogyan vihetsz ki, hogyan hitelezhetsz. De Kína a világ legnagyobb gazdasága. Sőt. Tehát most egy nagyon érdekes játék zajlik, hiszen ezzel a Sejemút programmal, a digitális jegybankpénz programmal semmi más nem csinál Kína, mint a világnak egy részén kulcsvalutává teszi a renminbit, annyira, hogy az IMF-nek a különleges pénze, ez a bizonyos különleges lehívási jogoknak hívják az IMF pénzét, Special Drawing Rights, SDR, ebbe a yen, a dollár, az euró és a font mellett megjelent a renminbi.
És a műsorra készülve megnéztem a legnagyobb bankok top 100-as listáját áprilisból, a S&P Globalból.
A legnagyobb kettő kínai, lehet, már négy. Legnagyobb négy.
Tehát
igen.
A top 4 kína és igen, a top 100-as listában 20-at számoltam meg.
Igen. Ami ez kínai. Abszolút nem meglepő.
Megjegyzem, utána ugye nyilván amerikai bankok következnek, igen. És hát Európa
a legnagyobb
még ott van,
európai de... valahol a első 20 alján van, és talán már nem is a Deutsche, az HSBC, ami úgy európai, ahogy én európai igen. Vagyok. Jó.
Igen, tehát, hogy...
Hát a kis európai bankok, hát nagyon-nagyon parányiak, pedig ne felejtsük el, hogy az amerikai bankok az amerikai gazdasághoz képest tulajdonképpen nem olyan nagyok, ezért találta ki Európa ezt a bizonyos bankunk, hogy az európai gazdaság egészéhez képest nézzük már a bankjainkat, és úgy szabályozzuk, és úgy korlátozzuk. Jelzem, Magyarország nem csatlakozott az Európai Bankunióhoz, mert nekünk a szuverenitásunk fontosabb.
A bankunió milyen korlátozásra járt volna?
Hát, hogy az onnantól kezdve az Európai Központi Bank felügyeli a legnagyobb magyar bankokat, ami nem is az OTP miatt probléma, hanem a második legnagyobb magyar bank miatt, aminek van némi nerkötöttsége.
Politikai kitettsége.
Igen.
Testületeken
nevét
keresztül.
Nevét nem említjük, de
és lenne egyébként egy tőkepiaci unió is.
Igen. Azon azért dolgoznak keményen, mert ne felejtsd el, ahhoz az kellene, hogy minden országban egyformán adóztassák az osztalékot, egyformán számolják el.
Ezt nem látom
jönni. Azt gondolom, hogy tudod, Európában, ahol ugyan van egy pénz, de van számos kis fiskális rendszer, ez egyelőre azt gondolom még nem reális valóság. Ezért persze az amerikai, a szingapúri, vagy akár a lassan a kínai pénzügyi piac, persze, hogy sokkal nagyobb, meg sokkal erősebb.
De akkor ezek a bankok tényleg nagyobbak, tényleg ügyesebbek, vagy tényleg a KKP, vagy a kínai kommunista párt
feltörtőkésítőket? Ne felejtsd el, hogy a kínai gazdaság ma a világ legnagyobb gazdag GDP. Nem az egyfőre jutó GDP, az ősz GDP. Oké, a második volt 10 éve, most már szerintem a legnagyobb gazdaság. Hát egy legnagyobb gazdasághoz kellenek bankok, mert mint megbeszéltük, az ember ontológiai lényegéhez nem tartoznak hozzá, de a jelenlegi gazdaság szervezéshez hozzátartoznak. Egy ország bankrendszere nélkül megáll az ország gazdasága. A 2008-as válság ezt is bizonyította, hogy nem megoldás, hogy csukjuk be az összes bankot, mert akkor gazdaság.
Nagyon szívesen tovább kérdeznék a kínai bankrendszerről, de most ebben ne kanyarodjunk vele. Egy még izgalmasabb témát találtunk magunknak, ez pedig a magántőke alapoknak a megértése. Legelőször beszéljünk arról, hogy azok között, a szereplők között, akit itt a műsor első harmadába felsoroltunk, egyáltalán a magántőke alapnak a közgazdaságtan szempontjából mi a jelentősége? Tehát miért kell egy bank, meg befektetési bank, meg kereskedelmi bank, meg minden egyéb mellett magántőke
alapot
létrehozni?
Vannak befektetési alapok, szerintem még neked is vannak befektetési alapjegyeid, és szerintem a hallgatók egy részének egészen biztosan, ha bármelyik bank ügyfelei, akkor már biztosan ajánlottak nekik, hogy vegyenek befektetési jegyeket. A befektetési alapok ilyen különleges állatfajták, tulajdonképpen mi vagyunk a tulajdonosai, akik befektetési jegyeket veszünk, csak hát nagyon pici befektetési jegyet veszünk, és ez a befektetési alap eldönti, hogy mit tudom én, egy nagy bank részvényeibe, az állam kötvényeibe és egy biztosító kötvényeibe fektet, tehát átveszi helyettünk a befektetésnek a feladatát, rábízzuk. Erről komoly közgazdasági irodalom van, hogy van-e értelme delegálni a befektetést, mert a bank esetében van értelme, hiszen ő mérsékli a kockázatot, de mindegy, ma a befektetési alapok vannak, jól működnek, kellenek. A magántőke alapok és a kockázati tőke alapok picit ehhez hasonlatosak, csak míg a kockázati tőke alap az kifejezetten arra jön létre, hogy néhány ember összeáll, és feltörekvő startup vállalatokba fektet, de nem egybe-egybe, hanem egy közös alap, aminek az alapkezelője meghozza a döntéseket, segíti ezt a startup világ elindulását. A befektetési alap picit hasonló módon néhány ember összead, a magántüke alap kicsit ehhez hasonló módon, néhány ember ad össze pénzt, picit magas az induló összeg, amivel el kell indulniuk, és utána az alapkezelő eldönti, hogy milyen ágazatokba, tehát nem értékpapírokat, nem feltétlenül kötvényeket vagy részvényeket vesz, hanem gyárakat, gyárrészeket, üzemeket, ingatlanokat. A dolog az úgy történő, hogy tulajdonképpen az alapkezelő dönt Válik. Ebben az esetben is mindenről. Elvben a tulajdonos ebben nem szólhat bele, tehát egy jól működő felügyelet esetén a felügyelet megnézi, hogy egy magántőke alap, ugye ez a private equity fund angolul, egy magántőke alap befektetési döntése nem gyanús-e abból a szempontból, hogy a tulajdonos ráhatással volt az alapkezelőre, hogy hova fektesse be. Hát ez a felügyelés és nem mindenütt olyan aktív, ráadásul nem is mindig kötelező. Az európai direktívának van egy olyan része, ami ezeket a piciket kiszórja. Azt mondja, hát a piciket nem kell ellenőrizni.
Picit azt hol értsük? Nagyságrendben?
100 millió eurónál.
Aha.
Tehát én ezt értem, hogy európai mértékben ez igen kicsi. Tehát egy 100 millió eurós magántőke, na hát tényleg most azzal nem kell annyit bajlódni. De hát ezek ki vannak véve a felügyeleti szabályozás alól. Pontosabban az adott ország dönti el, hogy milyen intenzíven akarja az alapokat és az alapkezelőket ellenőrizni. És furcsa mód, Magyarországon az lett a döntés, hogy a 100 millió eurónál kisebb alapokat nem ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank. Természetesen regisztrációban vannak véve, ott mindenki mindent tud róluk. És furcsa módon, amióta ez megszületett, az elmúlt 7 évben most már olyan 160 magántőke alapunk van, és ebből 100 az ellenőrzés körén kívül keletkezett. Érdekes módon 99 millió, illetve 99 millió 500 ezer euró körüli induló tőkével. Ez tényleg valószínűleg a véletlen műve, de valahogy így hozta a sors, hát aki...
A sors keze nem remegett meg, hogy átsúszson a 100 millión.
Szóval, aki ezt az ábrát is látni akarja, a Transparency International nem olyan régen publikálta a honlapján a ezzel kapcsolatos tanulságot, egy kiváló tanulmány keretében, igen. Úgyhogy ezt érdemes megnézni.
Itt Magyarországon ugye több dolgot is felvetettek, a Válasz Online írt még a TI előtt egy hosszabb sorozatot erről,
a D36. A Bódi Sandr is nagyon-nagyon sokat foglalkozott vele a Válasz Online-on belül.
Amiből igen. Azért az derült ki, hogy a kormány közeli üzletemberek véletlenül. Igen erősen erre az eszközre támaszkodnak, és 4 szemjegyű milliárd, ha jól emlékszem, a végeredmény.
Nagyon ami... jól. 2400 milliárd, ami már a GDP-nek a 3%-a magántőke alapokban van.
Ez azért egy elég hihetetlen
ez
szám.
Brutál. Ez meg
ezt valahogy perspektívába tudod nekünk helyezni a 2400 milliárdos nagyságrendet? Ez 7 év alatt ment be tehát, amióta ezek
Összesen 10 év alatt, de mondjuk az utolsó 7 év volt, amikor ez az igen nagy felfutás volt. Én mindig is azt mondtam, hogy a NER közeli vállalatbirodalom az a magyar GDP-nek a 30%-át ellenőrzi, ha csak a tulajdon rész a GDP 3%, akkor ez egy reális becslés volt, azt gondolom. Tehát azt kell elképzelni, hogy amikor körbenézünk az országban, akkor tényleg, mint a kacor királyban, hogy megy kacor király az országban, hogy kié ez az erdőcske, a fekete nagyúré, kié ez a kastélyocska, a fekete nagyúré, kié ez a szántóföldecske. Hát nagyjából az ország egyharmada, amit termel. Jó? Tehát tulajdonban a GDP 3% az a teljes termelésben szerintem reális volt ez az egyharmados becslés. Ez sok. Ezt lebontani igen nehéz. Nézd, ellenőrizni biztos nem ártana.
De ha jól értem, akkor pont ellenkező irányba haladunk, hiszen a transzparencia szabályok maradéka is kikerült az optimozások eredményeképpen, ha jól értem.
Igen, mert a tulajdonosi regisztert azért vezették, sőt a tulajdonosi regiszter egy része hozzáférhető volt. Jelenleg a tulajdonosi regiszter, de nem csak ez, teljes tulajdonosi regiszter nem hozzáférhető.
Ezt kivezette a Nemzeti Bank?
A pénzügyminisztérium NAV-ban volt. A Nemzeti Bankban megvannak a magántőke alapok tulajdonosai, tehát ott
ők tudják. Csak nekik nem kötelességük elmondani.
Úgy mellékesen, ez, úgy, mindig ez a fura ugye a szabályozásban, úgy mellékesen, hát persze, hát ez jogos. Most gondold meg, hogy te a saját, persze te pesti vagy, de tegyük fel, hogy egy török szentmiklósi ember a saját környezetében szeretne fejleszteni, de nem annyira akarja, hogy lássák, hogy neki mennyi pénze van, és ezért egy magán tőke alapon keresztül teszi ezt meg. Most tényleg miért kell azt mindenkinek tudni? De kétségtelen, hogy amikor a Direkt 36, illetve a Válasz Online cikk sorozatában megjelent, hogy a legnagyobb magántőke alapoknak mi a tulajdonosi háttere, akkor hirtelen minden regisztert titkosítottak, és gyakorlatilag nem lehet utána menni. Tehát inkább csak abból gondolja az ember, hogy amikor vannak nagy állami programok a COVID idején, az MFP tőkejuttatási programjai, hát tehát mintha nem minden magántőke alap kerülne ilyenkor előtérbe. És hát ebből lehet sejteni.
Hogy tehát azt akarjuk mondani, hogy a 2400 milliárdnak valószínűleg nagyobb része az nem magánforrásból lett magántőke alap?
Van, most már egyre nagyobb természetesen a magánforrás, de hát úgy kezdődött a dolog, igen. Láttam saját szememmel is olyan kis magántőke alapot, ahol egyharmad állam, egyharmad külföld, egyharmad egy megnevezni nem kívánt magánszemély, és aztán furcsa módon az egész magánszemély keretébe került. Tehát a magántőke alapnak a befektetései, az alap létrejötte egyformán az állami korrupció melegágyát jelentik, ezt próbálják az európai szabályozások kivédeni, csak hát ezekre az apró alapokra nincsenek tekintettel.
Én nagyon egyszer még majdnem írtam szakdolgozatot, vagy olyan hasonlót a járadékvadászatból, de amikor ugye utána ezt state capture néven, tehát az állam foglyulejtése néven, amikor a gonosz gazdasági szereplők ugye jönnek és pumpolják az államot, de itt, mintha most a fordítottjáról beszélgetnénk, tehát amikor van az állami szereplő, és rátelepszik a gazdaságra, és pumpolja a gazdaságot a saját maga számára, feltételezem, hogy ez normálisan
az
ajánl. Ez
gyakorlatilag tényleg a politikai családnak
Mi a stabilitási kockázat ennek? Tehát, hogyha tényleg a GDP százalékaiban mérhető ez a történet, akkor ennek mi a gazdasági kockázata?
Hogy nem versenyképes. Még egyelőre nem tudott ebből a világból egy nemzetközi szinten versenyképes szereplő kinőni, és ez nem véletlen. Tehát ne felejtsd el, hogy a nagyon sokat kritizált kínai gazdaság nem úgy fejlődik, hogy kiválasztják a nemzeti bajnokot, és csak abba tesznek pénzt. Megdöbbentő módon még ott is a verseny választja ki, és utána megtámogatja az állam. Tehát nem ismerünk olyan gazdaságot, ahol először kiválasztják, hogy hova kell tenni a pénzt, oda teszünk bele a pénzt, és az magán magántőkévé válik, hozzá még a nemzetközi piacon nem versenyképes magántőkévé. Ezt ma már lehet érezni, hiszen Magyarország, aki kisnyitott gazdaságként a növekedést általában az adja, hogy sokat exportálunk, és annál kevesebbet importálunk. Most a növekedésünket az adja, hogy jobban esik vissza a behozatal, mint a kivitel. Ez ugye jövőre nézve nem egy jó jel.
Igen, az október első harmadában kihozott KSH adatok, azok nagyon csúnya fejlődést, hát hiányát mutatták, hogy a 2021-es szintet környékezzük nagyjából
tehát
az ipari
ezeknek
outputban.
Ezeknek a befektetés alapoknak nem a pénzügyi világ szempontjából vett kockázatai vannak, hanem a igazi reálgazdaság szempontjából.
És hogyha most messziről nézve arról akarnánk mondani valamit, hogy ez a pénz hol hiányzik? Vagy akár a meg nem termelt és kiesett haszon?
Az, inkább az. Az, hogy ebből, hogyha ha ez versenyképes vállalatokba, versenyképes gazdaságba megy bele, az abból létrejövő többletállami bevételből, ne adj Isten, egy működőképes egészségügyet, vagy egy a jövő termelő erejét jelentő oktatást lehetett volna létrehozni, szóval bármennyire is közhelynek hangzik, de ez egy egész egyszerű közgazdasági igazság.
Gyulés, hogyha utolsó kérdés ebben a témakörben, de hogyha a 2400 milliárd mellé föltesszük még a második legnagyobb magyar bankot a térképre.
Hát benne van.
Plusz a pénzügyminisztériumot.
Benne van, mert ugye ez a tulajdonrészek, tehát ő ez benne van.
Persze. Jó. De hogyha ezt ezzel együtt mondom, hogy bankrendszeri kitettség, tőkealapbeli kitettség, politikai összefonódás, adott esetben harmadik államoknak a saját érdekeik mentén lévő nem transzparens jelenléte, akkor összegészében ez a kockázat, ez neked hogy néz ki, hogy fest ennek az értékelése?
Nagyon sok esettanulmányt tudunk az elmúlt évek gazdaság történetéből, például nagyon híres a malajziai úgynevezett 1M, ami egy milliárdos, hát ehhez hasonló ilyen befektetési társaság volt, melynek során Malajziából gyakorlatilag kisiboltak milliárd, több, négy, azt hiszem 4 milliárd dollárnyi nemzeti vagyont, ezt azóta perlik és próbálják visszaszerezni. Hát kicsit hasonló a mozambiki tonhal kötvénybotrány, aminek keretében a mozambiki állam kibocsátott kötvényeket, amiből majd egy hatalmas tonhal bizniszt fog létrehozni, tonhalhalászhajókat vásárol. Ként ebbe a tonhal kötvénykibocsátásban játszott komoly szerepet az azóta bedőlt Credit Suisse, egy orosz bankkal karöltve. A mozambiki állam azóta adósságcsapdában van, megdöbbentő módon egyetlen egy halászhajó sincs, ami tonhalakat halászna. Aztán ott van Angola, ahol a előző diktátornak, ő 30 évig volt Angola diktátora, az olajbizniszre alapozott, és furcsa módon az kezdetben állami olajtársaság a családja tulajdonába került, az új angolai állam most perli a fiút, illetve a leányzót, akik természetesen már nem Angolában élnek, de a leány visszaperelte az államot, mondván, hogy ő a saját lábán állva, szó szerint a saját lábán állva szerezte ezt a vagyont. Szóval, hogy érdemes nézni ezeket az afrikai, dél-amerikai, ázsiai példákat.
Tűha, köszönöm a felvillantását ennek a repertoárnak, szerintem a hallgatók
nem,
is megnyugodtak.
Nem
akkor a kínai tőkéről már ne kérdezzek, hogy...
hát arról mindent tudunk, tehát ugye abban az a gyönyörű, hogy mindent tudunk róla, pontosan tudjuk, hogy mi van a hitelszerződésben, tudjuk, hogy milyen feltételei vannak, tudjuk, hogy mi a következménye. Akit a folytatás érdekel, a Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon januárban mutatták be egy fantasztikus ekvádori dokumentumfilmet, az Ellopott ország volt a címen. Na, nem vagyunk még olyan helyzetben, de arról szólt, hogy kínai befektetőknek adunk át jogosítványokat kínai hitelből, finanszírozzuk, és utána az állam is kínai bankhitelt vesz fel, nem előre nem ismert feltételekkel. Jó, ez még csak 1 milliárd dollár volt Magyarországon, szinte nem is számít, oké, tehát marginális elhanyagolható teljes adósságállományunkhoz képest. Tényleg nem vagyunk Ekvádor szintjén, de érdemes megnézni a filmet.
Meglátjuk, hogy még mennyi idő lesz ezt továbbfejleszteni. Jó, Júli, hát köszönöm.
Nem jó, ezt nem állítanám, hogy jó, tehát nem állítom, hogy én az optimista gazdaságot néző emberek közé tartozom. Azt sem mondom, hogy holnap össze fogunk omlani, mert biztosan nem. Elég stabil jelen pillanatban a magyar államadóság, külső adóság helyzete. De hogy szépen folyamatosan lefele rohadunk, az tény.
És ebben segítene egyébként az uniós forrás, vagy az is ebben a tenger, hogyha ezek a fejlesztések megvalósulhatnának?
Nagyon érződik, hogy nincsen. Tehát, hogyha megnézzük az utóbbi éveknek a gazdasági statisztikáit, lehet látni, hogy elmúlt egy másfél évben nem jött uniós forrás.
És te fél mondatban tudsz amögé racionális magyarázatot tenni, hogy miért nem vagyunk hajlandók teljesíteni ezeket a mérföldköveket?
Nem.
Még én is keresem.
Igen, vannak barátaim, akik közlik, hogy de hát ne bolondolsz, hát ki fognak lépni. Ezt én még mindig nem gondolom.
Ez Brüsszelben sem gondolják. A brüsszeli folyosókon sem gondolják, hogy Magyarország
lépni. Ezt nem gondolom, de egyszerűen tényleg értelmetlen fafejűség.
Ez annyiban aggasztó, hogyha ebben lehet nem racionális valaki valami, egy csoport ilyen döntéseket hoz, akkor mi másba hoz még ilyen döntéseket? És akkor...
A rövid távú megoldásokat igen kedveli, legalábbis úgy érzem, hogy minden szempontból a rövid távú megoldások váltak uralkodóvá. A beszélgetésünk előtti beszélgetésben emlegetted Matolcsy Györgyöt. Hát ha úgy tetszik Matolcsy György, legalább egy vizionárus, hosszú távú gondolkodó, az más, hogy ennek mennyi értelme van, de szóval ő nem a rövid távú megoldások embere volt. A jelenlegi főtanácsadó, ő világéletében csak rövid távba tudott gondolkodni, ugye ez Nagy Márton gazdasági miniszter, aki már beosztott korában is, mindig megígérte a főnökének, hogy főnök, holnapra hozom a megoldást, és hozta, és most is hozza.
De lehet rövid távra bugdácsolva ezt visszahozni a vízszintre?
Egészen sokáig lehet.
Nem tudom, meddig biztos.
Figyelj, most kapott Nobel-díjat Acemoglu és társai. Acemoglut azért szeretjük, mert ő pont azt mondja, hogy lehet akár egy évszázadig is bugdácsolni, de halálra van ítélve.
És mi lenne ebből az alternatívánk? Tehát, hogy ha bejön az uniós pénz...
Nagyon sok minden. Tehát abban a pillanatban, hogyha egy olyan gazdasági szerkezet fele indulunk el, nagyon nehéz. Mert most már ugye a hajó egy eléggé határozottan meg egy irányba. A tehetetlenség
igen.
Nagyon megnövekedett, de még mindig lehet, ha jönnek az uniós pénzek, valóban azokra a programokra fordítani, amik le vannak írva, akár a konvergencia programba, akár még annó az RRF-ben, de
Jeremy.
Pontosan ismersz. Szóval soha nem késő egy országot a lefele menő pályán megállítani, de én nem mernék most egy gyors sikert ígérni.
Na akkor, de
hál' Istennek nem is kell vele foglalkozni, mert én már a gazdasági élető, hál' Istennek messze vagyok, csak civil társaságok.
Hát azért megfigyelőként minimum szeretnénk még itt látni téged. Viszont, hogy tegyünk erre a szenes képre még egy lapáttal, hát akkor beszélgessünk arról, hogy a klímaváltozás hogyan fogja még nyakon vágni ezt a pénzvilágot. Adott esetben minket itt Európában. Az Egyesült Államokban látjuk, hogy hurikánostúl mindenestül a biztosítási kifizetett összegek drasztikusan megnövekedtek. A kár eseményeknek az okozott kár összege mennyire megnövekedett, tehát ott súlyosabbak maguk ezek a természeti katasztrófák. És azt is látjuk, hogy megjelentek az első olyan házak az ingatlan piacon, amire biztosítók nem hajlandók biztosítást kötni, és gyakorlatilag ez a forgalom képtelenséggel fenyeget, ami most rosszabb esetben nyilván egy újabb ingatlan válságba mehet át, mert akkor ők nem tudnak elköltözni, vagy befagynak piaci részek. Tehát csak így felvillantva is eléggé izgalmas kihívások előtt áll ugyanúgy a pénzvilág, a pénzügyvilág szereplői, mint a politika szereplői, nemzeti vagy európai szintéren, hogy ezt az egész klímaváltozást, amikor le kell bontani részterületekre, akkor mivel lehet megküzdeni?
Tudod, amikor először beszélgettünk erről, akkor mondtam, hogy erről van egy-két érdekes történet. Az az igazság, hogy még nem ütött be ez a post-covid infláció, és ott a 2010-es években a jegybankok kifejezetten unatkoztak. Semmi nem történt, tehát tényleg egyszerűen semmi nem volt. Növekedése volt, de semmi nem volt. Akkor elkezdtek mindenfajta feladatot maguknak keresni. Szerencsére így indult el ez a digitális pénz iránti érdeklődésük, ami, ha meg lesz a határon átnyúló digitális pénz, az egy óriási könnyebbség lesz mindenkinek. Így kezdtek el többet foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet stabilizálni a pénzügyi rendszereket, és azzal, hogy vannak-e feladataik a klímaváltozás terén, és majdnem, hogy beemelődött számos jegybanknak a programjába. Magyar Nemzeti Bankban például beemelődött, hogy igenis cél, hogy a klímaváltozás ellen lehessen tenni. Ebben egyetlen egy nehéz van, hogy azzal kezdődik, hogy a bankoknak kell egy 50 éves előrejelzést készíteni. Nonsense, nem lehet. Érted? Tehát ez a kérdés, ami tényleg hosszú távú, és ugyanakkor majdnem, hogy megoldhatatlan. Ráadásul ott vannak azok az apró ellentmondások, hogy ma már minden bank kiírja magára, hogy nem finanszíroz olyan tevékenységet, ami tovább erősíti a üvegházat. Abszolút. És erre mondok neked egy példát. Ez a KBC nevű banknak a közgyűlésén történt, ahol felállt a nem tudom melyik cseh városnak és környékének a polgármestere, és könyörögve kérte, hogy ne hagyja abba a KBC bank az ott működő bányák finanszírozását, ami benne van a KBC programjában, hogy nem finanszíroz tovább szénbányákat, mert a munkanélküliség tönkreteszi azt a vidéket.
Tehát visszaköszön a...
Igen.
Igen, és hát a lengyel szénbányákkal ugyanaz volt a politikai helyzet.
Szó szerint. Tehát, hogy iszonyú nehéz. És akkor jön Afrika, amelyik azt mondja, hogy oké, Európa, nagyon szeretlek, de én nálam most van, hát nézd meg, hogy robban az afrikai népesség, nézd meg a szegénységet, az éhezést, és akkor ne építsetek erőműveket. Csak azért, mert vigyázzatok már arra a klímára, amit mi szétvertünk. Tehát nagyon nehéz ilyenkor mit mondani a pénzügyi világban. Igen, olyan döntést kellene hozni, ami 30 év múlva is jó döntésnek tűnik.
De a lényeg az az, hogy elkezdték a bankok Abszolút. Kivonni a pénzeiket azokból a Abszolút. Iparágakból, mondjuk a foszilis energiahordozóknak a kitermeléséből.
És ezt a jegybankok is támogatják. Van arról szó, hogy csak olyan kötvényeket fognak elfogadni, vagy külön osztályba sorolni, amelyek kifejezetten zöld kötvények, hogy vannak olyan befektetési alapok, amelyek csak zöld beruházásokat finanszíroznak, befektetők kifejezetten ilyen eseri kötvényeket vesznek. Szóval igen, a pénzügyi világ erre ráállt. Nem azt mondom, hogy ezerrel, azt sem mondom, hogy a jegybankok, minden jegybank gőzerővel ezen dolgozik, mert most bejött ez a kis infláció, mégiscsak azzal van dolga, de hogy elindult, az kétségtelen.
És akkor ez nem úgy fügefa levél, mint néhányan a CSR tekintették a céges életben.
Nem, a CSR, én is azt érzem, hogy ez egy erős fügefa levél volt, ezek itt befektetési és hitelezési döntések, ami kemény.
És hogyha ezt nézzük, akkor mennyi esélye van annak, hogy ebből a pénzvilágból származó módon lesz akár spillover, tehát ráhatás a többi működő szektorra? Tehát az reális, hogyha tényleg a bankvilág ezeket a döntéseket következetesen végviszi, akkor valóban attól is gyorsul a zöldebbülés a más iparágaknak?
Én azt hiszem, hogy most nagyon optimista voltam azért, hogy elindult ez a zöldülés. Azért nem mernék megesküdni arra, hogy ez ma már overall az egész pénzügyi szektorra igaz, csak azt akartam mondani, hogy elkezdődött. Tehát, hogy tényleg komolyan veszik szabályozók, befektetők, bankárok, van felelősségérzet.
És ehhez az állami nyomás fog még kelleni? Vagy igazából ez persze. Már racionális döntés
nem,
alapja?
Nem, biztos, mindig kell szabályozás hozzá. Nem, hát természetesen azért ezek az eseri, azaz social responsible kötvények a legalacsonyabb hozamúak jelen pillanatban, tehát csak a magunkfajta altruista befektetőknek a kedvencei. Nehéz ez, hosszú.
És amikor azt nézzük, hogy az persze nagyon jó, hogy a befektetésekbe, akkor ez beépülő szempont.
A hitelezésbe beépülő szempont, a jegybanki szabályozásba beépülő szempont, de nincs átütő ereje még, ha ez a kérdés.
De azokat a kockázatokat, hogy a klímaváltozás most a migrációt hogy erősíti föl, a tengerparti kikötőknek mekkora részét önti el majd az emelkedő tengerszint, hogy a bányászat nem fog működni, mert egyes vidékeken, ahol bánya van, majd nem esik az eső, pedig vízigényesek a bányák, vagy a Panama csatornában nem lesz elég víz, tehát hogy ezeket is kalkulálgatják már?
Ezeket
vagy?
Hozzáfog, tehát mondjam, a biztosítók ezekkel mindig is dolgoztak, hiszen az atomveszélyt is elkezdték valahogy beárazni, jó? Tehát gyakorlatilag mindig csak jönnek új kockázatok, és az új kockázatot képesek beárazni. Minél hosszabb távú kockázat, annál nehezebb beárazni. Tehát az nem igaz, hogy nincs problémafelismerés, és az sem igaz, hogy nincsenek megoldáskezdemények, az teljesen igaz, hogy hát ez totálisan elégtelen egyelőre.
A Swiss Re-nek volt egy gyönyörű táblázata, amiben kimutatták, hogy a klímaváltozás különböző szenáriói, és ugye itt már túl vagyunk a kétfokos növekedésen, tehát a két foknál magasabbak esetén, mekkora a GDP veszteség. És ugye ez egy táblázat, amiben kizárólag negatív előjel van, amiben egyébként pont az ázsiai területek, Indonéziától, Kínától kezdve nagyon súlyos csökkenéssel járna.
A Swiss Re a világ második, vagy hát az egyik legnagyobb viszontbiztosítója. És igen, csinálnak ilyen szenáriókat, csak gondold meg, hogy 50 éves szenáriót baromi nehéz csinálni pénzügyi számításokra.
Ez még valószínűleg nem volt 50-es, de hogy önmagában ezek a kilátások nem voltak biztatóak.
Nem,
tehát, hogy mindenképp rosszul járunk, csak az a kérdés, hogy mennyire.
Hát de bocsánat, pénzügyi szektor megakadályozni a klímaromlást nem tudja. Azt tudja, hogy fölkészül rá, és amennyire tőle telik, próbálja nem abba az irányba lökni a gazdaságot. Tényleg nem állítom, hogy ez teljes sikerrel megy. Talán egy pici rokon szenvet a bank és pénzvilág iránt sikerült kelteni, nem biztos, de nem rosszabb, mint a többi szektor.
Bízzuk a hallgatókra, szerintem majd eldöntik, úgyis megkapjuk kommentben a véleményeket. Mindenesetre örültem, hogy három izgalmas témát elő tudtunk venni, még hogyha mindegyikbe is csak egy gyors, mély, mikroszkopikus pillantást vetettünk, magántőke alapokba, klímaváltozásba és a kaszinókapitalizmus jelenségével. Király Júli, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen, Botond, a meghívást.
A Feledi Podcastban tehát Király Júlival beszélgettem, közgazdásszal, az IBS tanárával és 14 civil szervezetben kurátóriumi, illetve felügyelőbizottsági taggal, aki korábban a Magyar Nemzeti Bankban is megfordult, illetve tudjuk, hogy honnan ismeri azokat a szereplőket, akiket emlegetett a műsor folyamán. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok minket, ne felejtsétek el meghallgatni a korábbi adásokat, akár Török Csaba idegen légióssal, Édelbacher Petrával az osztrák belpolitikáról, vagy pedig Zornevend Júliával a politikai sámról volt egy kiváló beszélgetésünk ebben a szezonban, és hallgassátok az Amerikánót is, illetve nézzétek meg a Partizán Podcast csatornákon a több mint 20 féle Partizán adásunkat, ezek között is biztos, hogy fogtok még érdekeseket találni. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, sziasztok, nem sokára találkozunk.
Ciao.